Üdvözlet, ez itt a webcast.hu podcast adása. Szalai Dániel vagyok, ez alkalommal egy oktatással kapcsolatos témával. Egyesül két magánkézben lévő felsőoktatási intézmény, a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, valamint a Heller Farkas Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája. Mindez túl azon, hogy ezzel az ország legnagyobb magánfőiskolája jön létre, azért is érdekes lehet, mert a következő időszakban több más magyarországi oktatási intézmény is követheti az egyesülés után 6200 fősre duzzadó BKF példáját. Erről is kérdeztem dr. Vas Lászlót, a BKF rektorát. Most jelentették be hivatalosan is a Heller Farkas és a BKF egyesülését. Miért volt szükség erre a integrációra?
Mind a két intézménynek fontos ösztönzést adott az, hogy keressük a közép- és hosszú távú fejlődésünknek a minél megfelelőbb kereteit. Ennek az egyik oldalon az a motívuma, hogy egy gazdaságos, finanszírozható intézményt keresünk, a másik oldalról pedig, hogy azokat a szakmai erősségeket, amikkel rendelkezünk, ezeknek megfelelő hátteret tudjunk biztosítani. BKF esetében szerencsére azt mondhatjuk, hogy egy stabil intézmény ebben a szituációban lehetőség nyílt arra, hogy megfinanszírozzunk egy ilyen integrációt. A Heller Farkas Főiskola számára ez egy fontos pénzügyi lehetőséget is teremtett. A másik oldalról viszont mind a két főiskola rendelkezik olyan nagyon népszerű szakokkal, amik most vezető szakok a népszerűségi listán, és jó perspektívájuk. Úgyhogy igazából mi egy nagy intézményt hoztunk létre közösen, amelyik a magyar felsőoktatásban sokkal tekintélyesebb, sokkal fejlődőképesebb, jobb gazdálkodási körülmények között is tud működni, és a szakmai profilja is nagyon kedvező, hogyha most akár 5 vagy akár 10 évre nézünk előre.
Megfordítanám egy kicsit a kérdést. Mi történt volna akkor, hogyha nem kerül sor erre az integrációra? Túl tudták-e volna élni ezek az intézmények ezt az időszakot, vagy a későbbi éveket akár?
Én a BKF nevében tudok erről nyilatkozni. A Heller Farkas Főiskolának ilyenfajta stratégiai terveit nem ismertük, hiszen amikor mi elkezdtük velük erről való beszélgetést, akkor onnantól kezdve a közös stratégiáról volt szó. A BKF esetében ez nem volt létkérdés a szónak a szoros értelmében. Mi nyitottak voltunk arra, és vagyunk arra egyébként a mai napig is, hogy partnereket találjunk akár további integrációkra is. Ezt egy jó ötletnek tartjuk, hogyha szervesen illeszthetők ezek az intézmények. Egyszerűen arról van szó, hogy a magyar felsőoktatás amúgy is nagyon szétaprózott. Ezt mi, mint piaci szereplő, mint magánintézmény, aki nem az állami költségvetésen él, hanem tényleg a hallgatók érdeklődésén és a munkaerőpiaci érdeklődés kielégítésével foglalkozik. Számunkra nyilvánvaló volt az, hogy egy kis üzemméret az nem tartható fönt hosszú távon. Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogyha nem sikerült volna mondjuk ez az integráció, arra nekünk szintén voltak természetesen további terveink, hogy hogyan növekedünk, milyen irányban terjeszkedünk, hogyan gazdálkodunk. Ezeket a terveket egyébként meg fogjuk valósítani most is. Tehát azt mondhatom, hogy itt most igazából egy még nagyobbat sikerül dobni, hogyha szabad így fogalmazni ezzel az egyesüléssel.
A két intézményből most lett egy közepesen nagy intézmény. Fölkészült-e például a BKF-nek az infrastruktúrája, mondjuk a tanulmányi osztály arra, hogy dupla annyi hallgatót kell most adminisztrálni?
Hát ha a tanulmányi osztályon dolgozó kollégáinkat megkérdezi, akkor ők most nem olyan nagyon boldogok ebben a szituációban. Rengeteg a munkájuk, és kétszeresen is. Egyrészt mindig nagy a meló, amikor kezdődik a tanév, és nagyon jól sikerült a felvételi időszak összességében, tehát sok hallgatónak az ügyét kell intézni. És még plusz a Helleres, meg a mi tanulmányosainknak szeptembertől kezdve, sőt augusztus végétől kezdve közösen egy szervezetben kell dolgozniuk. Tehát igazából azt mondhatom, hogy a felkészülés a gazdasági részlegnél kezdődött legelőször, a tanulmányi részlegnél folytatódott, az informatikai részleg már tavasz óta foglalkozik az egyesülésből fakadó feladatokkal. Azt mondhatom, hogy természetesen ez egy nagyon feszített ütemben zajló egyesülési folyamat, amiben mi azt hisszük, hát reméljük, hogy ez a felkészültség megfelelő színvonalon volt, de hát ez még eltart egyrészt jövő januárig egészen biztosan. Április óta minden egyes oktatóval beszélgetések folynak, új tanulmányi szervezet, oktatási szervezet kialakítása is folyamatban van. Tehát azt mondhatom, hogy mihelyest eldőlt, meg tudtak állapodni a fenntartók, ez valamikor a tavasszal történt, onnantól kezdve, hogy úgy mondjam, eldördült a startpisztoly, és onnantól rengeteg munka van. Néha meg is lepődünk, hogy mekkora követ emeltünk föl, de eddig még kézbe tudtuk tartani ezt a folyamatot. Azt mondhatom, hogy ez ígéretes a következő lépések szempontjából is. Nem egy egyszerű dolog. Szóval azok az integrációk, amik úgy néztek ki, hogy két intézmény kijelentette, hogy integrálódik, és a fejük fölött létrehoztak egy harmadik szervezetet, és úgy hagyták azt, ami volt, hát az nem az az integráció volt, amit mi csinálunk.
És gondolom már beszélgetett hallgatókkal, helleresekkel, BKF-esekkel, hogyan reagáltak, mit szóltak az egyesüléshez?
Mi persze ugye egyesülési lázban vagyunk, és annak örülünk, hogyha erre a hallgatók is készek lelkileg is, és ezt támogatják. Természetes reakció volt az, hogy a helleres hallgatók is, meg a BKF-es hallgatók is, mivel jól érzik magukat, jól érezték magukat abban az intézményben vannak, hát aggódnak amiatt, hogy mi lesz azokkal a közösségi értékekkel, intézményi értékekkel, amiket ők úgy szerettek, meg amiknek a felépítésében ők is részt vettek. Tehát azt mondhatom, hogy természetesen vannak aggodalmas hangok, van, aki nagyon tart attól, hogy vajon majd itt hogy lesz, mint lesz, de összességében azt látjuk, hogy feltették a kérdéseiket erre. Hát nem mindig időben hozzáteszem, hogy természetesen még a hallgatóknak addig nem tudtunk mit mondani, amíg a hivatalos lépések meg nem történnek, hiszen felelősséggel akkor lehetett nyilatkozni. Esetenként egy picit később, mint szükséges lett volna, de azért nagy részt azt mondom, hogy végülis időben a hallgatók is megkapták a megfelelő tájékoztatást. Most a gólyatábor is közös, tehát már így indulnak. Valójában megértették ezeket az érveket. Úgy látom, hogy a hallgatói önkormányzatok nagyon hamar átlátták, hogy ez egy jó perspektíva a két intézménynek, és nagyon fontos. Hát most mi hagyjuk azt, hogy természetesen a hallgatók öntevékeny módon a maguk közösségeit úgy idomítsák ez a helyzethez, ahogy azt majd ők kidolgozzák. Tehát mi nem szüntettük meg a két hallgatói önkormányzatot, ezek változatlanul megvannak. Én azt gondolom, hogy jövő január 1-től el kell jutni oda, hogy azért nem több hallgatói önkormányzat lesz az intézményben, hanem egy, és annak kell megfelelő struktúrát találni ahhoz, hogy a hallgatói érdekeket megfelelően képviseljék. Erre én magam, mint az intézmény rektora, abszolút fogékony vagyok, és nekem erre szükségem van, hogy egy ilyen egységes hallgatói képviselettel találkozzam. És abban nagyon biztos vagyok, hogy ez az egységes képviselet, ez egy erős pillér lesz ebbe az egyesült intézménybe.
Mi lesz a diplomákkal? Mondjuk, aki Helleren végzett, ugye annak a Heller szerepel a diplomájában, ami már egy nem létező intézmény lesz akkor, amikor ő mondjuk állást keres.
Igen, hát ez egy komoly jogi kérdés, tehát jövő január 1-től nem lesz Helleres diploma, hiszen egy jogutód intézmény fogja a diplomákat kiállítani. Ez mindenkire vonatkozik. Most, hogyha ehhez fűződik egy komoly érzelmi viszony, akkor hát bizony itt kicsit fájhat a szíve mindenkinek, viszont ezt igyekszünk azért mi kárpótolni szimbolikusan, tehát akik a Hellerre jelentkeztek, azoknak mi az oklevele mellé mindenképpen egy helleres oklevelet, szimbolikus oklevelet fogunk adni, hogy ezt ők nyugodtan érezzék maguknak, de ez valóban azt jelenti, hogy amikor hivatalosan a törvényben átvezették ezt a jogutódlást, onnantól kezdve nincs két diploma kiadás. Viszont az fontos megjegyezni, hogy egészen addig, míg Hellerre jelentkezett diák van benne a struktúrába, ő neki a jelentkezéskor fennálló feltételek szerinti szabályok érvényesek a költségtérítésére is, a tanrendjére is, tehát nekünk igazából ezt egészen addig üzemeltetni kell, ezt a külön tanrendek struktúráját, amíg ki nem mennek azok a hallgatók, akik még a külön-külön intézménybe jelentkeztek.
Kicsit más téma, de azért ide kapcsolódik, azt gondolom, hogy hogyan érinti az iskolát, a BKF-et, a válság, tehát amit most körülöttünk van.
A jó hír az az, hogy mivel az idei felvételi periódus is visszaigazolta azt, hogy jól sikerült, népszerűek vagyunk, elismernek bennünket a munkaerőpiacon is, és ezt érzékelik a felvételizők is, tehát nagyon jó voltak a felvételi számaink. Sajnos a kommunikáció szakon nem érvényesült a versenysemlegesség véleményünk szerint az állami ponthatárok megállapításánál. Ennek következtében szerintünk jóval kevesebb állami finanszírozott számot kaptunk, még egyszer mondom, a kommunikációs média tudományi szakon, mint amennyi, úgy mondjam, a számaink alapján járt volna nekünk. Egyértelműen azt látjuk, hogy az állami intézményeket segítette az állam elsősorban ahhoz, hogy állami finanszírozott hallgatókhoz jussanak. Ennek következtében több olyan hallgató, kiváló hallgató, aki hozzánk jelentkezett első helyre, és nagyon magas pontszámos volt, nem tudott bejutni hozzánk állami finanszírozott helyekre, mert ezeket a helyeket az intézményi pontszám megállapítással tulajdonképpen áttransferálták más állami intézményekbe. Ennek nem örültünk, ennek hangot is adtunk. Összességében viszont ez nem érintette a kapacitásainknak a feltöltését, tehát erre bőven volt módunk, még a pótfelvételi szakaszban is jó hallgatókat kaptunk. Na, ez a hosszú történet arról szól, hogy mi a gazdasági válságból e tekintetben azért olyan nagyon sokat nem érzünk. De azért a környezetünkben érzünk, és mondjuk a bevételeink, az összességében a bevételeink, amik nem csak a hallgatói költségtérítés, hanem sok minden mást is csinálunk, az bizony nem növekedik úgy, vagy esetenként csökken. Tehát nekünk is arra van szükségünk, hogy keressük a tartalékokat, próbáljunk még gazdaságosabban működni, érzékeljük a piacnak a bizonytalanságát, beruházásoknál, sok minden vonatkozásban, úgyhogy nem vagyunk boldogok ettől természetesen, de egyenlőre azt mondhatom, hogyha ennél rosszabb helyzet nem következik, nem várjuk azt, hogy a következő egy másfél évben lényegesen jobb lesz, de hogyha mondjuk ez így marad, akkor például az egyesülés miatt is ezt mi finanszírozhatónak, túlélhetőnek látjuk.
De erre az egyesülésre a válság nélkül is sor került volna?
Hát amikor elkezdtük, akkor még ez a válság nem mélyült el ennyire. Igazából én azt mondhatom, hogy összefüggés a mostani gazdasági válság és az egyesülés között nincs. Visszafele úgy igen, hogy ez az egyesülés, ez sokat segít abban, hogy a válságot túléljük.
Mit tud egyébként arról, hogy várható-e még hasonló integráció most a egyetemi szférában?
Zajlanak bizonyos integrációk az állami intézmények között is. Tehát látjuk, hogy Szombathelyi Főiskola, Soproni Egyetem között történt ilyen, várható Dél-Magyarországon is ilyesmi érzékelhető a Gödöllői Egyetem és más agrárintézmények között is. Tehát ez zajlik. Ugye az állami felsőoktatásnak az egyik legnagyobb problémája az a szétaprózottság. Ez így valóban nem finanszírozható. És egy csomó intézmény vagy egy csomó intézménynek szakjai nem tudtak föltölteni hallgatót. Tehát ezek nem indulnak, megszűnnek. Úgyhogy biztos, hogy ilyen van. A magánintézmények között is érzékelünk tapogatózásokat, vagy ennél többet is. Például a Modern Üzleti Tudományok Főiskolájánál is tulajdonosváltás történt. Ők másik utat választanak, úgy látom, rövid távon. Ők a Győri Egyetemmel próbálnak együttműködni, ami inkább egy ilyen tartalmi oktatási együttműködés. Nyilván ott nincs integráció szónak a szervezeti értelmében, mint az oktatási értelemben valamilyen szimbiózist próbálnak kialakítani. Ez egy érdekes megoldás lehet nyilvánvalóan. Nem tudom pontosan, hogy őnekik mik a terveik részletesen, de látható, hogy a tulajdonosváltás egy kicsit felfrissítette ott a hangulatot. Magánintézmények között is többen vannak, akik nehéz anyagi helyzetbe kerültek. Most itt nem akarom felsorolni ezeket, mert én nem látom azért annyira a könyveiket, de én úgy látom, hogy 2-3 intézmény a magánintézmények között a következő 1-1,5 évben biztos, hogy valamit ki kell, hogy találjon, mert be kell, hogy zárja a kapuit. Elsőként itt mi most produkáltunk egy izgalmas új példát ezzel az integrációval, és biztos, hogy továbbiakra lehet számítani méghozzá viszonylag rövid időn belül.
Az elmúlt percekben dr. Vas Lászlót, a BKF rektorát hallottuk. Ez volt már a VIPcast, hamarosan ismét jelentkezünk.